Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, jó napot kívánok. Ma délután a vendégem Novák Eszter rendező. Ő itt velem szemben, azon gondolkodtam, hogy hozzátegyek-e még ehhez valamit, hogy rendező és tanár és múltbeli, jövőbeli színház vezető, főrendező, nem tudom én ilyesmit. Most kicsit kétkedve mosolyog.
Igen.
De...
Jó napot kívánok mindenkinek.
De aztán az jutott eszembe, hogy így az a szembesítelek, amivel én szoktam találkozni, hogyha rólad szó van a szakmában. Én, nekem az a tapasztalatom, hogy a rólad a vélemények a szélsőségesek, ami alatt nem azt értem, hogy nagyon durvák vagy vadak, hanem inkább, hogy pont azt, hogy az egyik szél meg a másik szél. Az egyik szél az, aki nem bír téged, vagy te nem bírta a veled való munkát, nem tetszett neki, de az ilyenek nagyon tudnak nem bírni. A másik véglet, aki pedig tulajdonképpen akár egész életében veled dolgozna. Tehát, hogy van benned valami, amire vagy jól reagálnak az emberek, vagy rosszul, így szakmán belül. Tudod, hogy ez mi ez benned?
Hát egyrészt persze, hogy tudok erről valamit, de másrészt... Annyit azért mondanék, hogy nekem inkább az a személyes tapasztalatom, hogy sokkal inkább azoknak az ellenszenvét vívom ki, akik nem nagyon ismernek.
Aha, értem, ez még egy lehetőség.
De ez most nem önmagam védelmében mondom, mert ezt az ellentmondásos, nem tudom, fogadtatását személyemnek, ezt én ismerem jól természetesen régóta, de azért általában véve az a tapasztalatom, hogy akiben igazi mély ellenszenvet keltek, annak hosszabban tartó, tehát mondjuk 5 percnél hosszabb élménye velem kapcsolatban nem nagyon van. Vagy 20 percnél, vagy mondjuk mindegy, vagy csak a nyilatkozataimnál, vagy az előadásaimat szokták utálni nagyon. Igazából olyan élményem, hogy munka közben... komoly ellenszem ébredne akár kölcsönösen munkatársaimmal, az nem nagyon van. Tehát
akkor a cáfolat eszköze a munka?
Hát meg a megismerés szerintem minden esetben. Tehát azt gondolom, hogy én egy talán túlságosan, szóval én egy ilyen robosztus, temperamentumos, szanguinikus, szenvedélyű ember vagyok, és nem nagyon kertelek, ami egyáltalán nem büszkén mondom, nem tudok már másmilyen lenni, de végül is nagyjából minden körülmény között azt mondom, ami abban a pillanatban a fejemben van, és amit gondolok, és ez egyáltalán nem feltétlenül helyes magatartás minden közegben vagy környezetben. Meg ez az igazság, hogy azt is most már egy kicsit bonyolultabban látom, amit... fiatal koromban nagyon, vagy mikor pályakezdő voltam, vagy mikor elkezdtem mondjuk a színművészeti egyetemre járni, vagy hova tovább felvételizni, akkor nagyon könnyen lesöpörtem az asztalról azt a feltételezést, hogy a magyar színházi szakma, és egyáltalán akár a színművészeti, akkor még főiskola, egyetem nehezen fogad be nőnemű színházrendezőket. Egyáltalán is értettem, hogy mi ez a felvetés, vagy ez a probléma, és most már egy kicsit jobban értem. Tehát csak erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy az embert ne skatujázzák be valamiféle vélt emancipációs harcosnak, mert az nagyon távol áll tőlem. De kétségtelen tény, hogy egyrészt a színházrendezés azért inkább férfi szakma, persze nem Finnországban, ahol majdnem csak női rendezők vannak, de ez most mindegy. Másrészt pedig az is kétségtelen tény, hogy ahogy az egész magyar társadalomban van tulajdonképpen a küzdelmes mondjuk bizonyos posztokon a nőnemnek érvényesülni, így azt gondolom, hogy az sem túl szimpatikus szerintem, így még szakmán belül sem feltétlenül, hogy nő rendez. És ez azért még most is ritka, még akkor is, hogyha most már más utakon azért sokan elkezdtek színházat csinálni.
De is mondod, hogy ezt már te érted.
Hát
de
jobban
én is
értem.
Szeretném érteni, mert hát ez azért annyira feltűnő, hogy mennyire kevéssé. Miközben, mint mondod, Finnországban
a mechanizmusát értem jobban, mint fiatal koromban, meg sokkal naívabb, meg nyitottabb voltam, és képtelenségnek éreztem, hogy ne volna ugyanilyen érdekes, hogy egy nő mit gondol a világról, mint az, mennyire számomra a mai napig is érdekes, hogy a férfiak mit gondolnak. Tehát egyáltalán, hogy az ember mit gondol, de ez néha természetesen nemileg is sajátos tud lenni, ami szerintem izgalmas és jó dolog figyelni. Tehát inkább erre mondtam, hogy jobban értem, azt a butaságnak tartom. Az Asherrel volt ugye egy közös osztályunk, az első ilyen saját osztályomat az Asherrel csináltuk együtt, és egyszerre vártunk ezt már elmondtam valahol, de nagyon érdekes, hogy egyszer vártunk a folyosón egy vizsga, a saját osztályunk vizsgája előtt, és jöttek a színművészeti egyetem tanárai, a kollégáink, és amikor az ötödik tanár is az Ashernek köszönt előbb, amit én személy szerint már észre se veszek, vagy észre se vettem, akkor a Tamás így átkarolt, és azt mondta, hogy úristen, micsoda bunkók vagyunk. Mondta magár, vagy szóval nem, tehát most nem a kollégáimról beszélek, hanem csak arról az attitűdről, hogy valahogy nagyon, szerintem az egész ország is feudális hierarchiákban gondolkodik. Minden téren, tehát nem csak a színház, tehát ez nem egy sajátosság, és hogy egyszerűen az a helyzet, hogy oda köszönünk előbb, ahova úgy érezzük, hogy jobban tartozunk egy köszönéssel, holott ugye a nőknek szoktak előre köszönni. De ez most csak egy példa. Tehát, hogy semmi, csak annyi megvilágít egy helyzetet, ami egyébként engem egyáltalán nem zavar a hétköznapi. Tehát abszolút hozzászoktam, és nem törődök vele, vagy nem is figyelem egyáltalán. Ebbe a történetben az az érdekes, hogy ezt a Tamás vette észre, azért, mert én voltam az osztályfőnök társa, és együtt álltunk ott.
Egyébként ebben a ritkának mondható arányban, vagy helyzetben, hogy egy női rendező a működést az segíti jobban, ha a nő, aki rendező, az nőies, vagy ha férfias?
Ne, ez nem így van. Nem tudod, ezt Novák Eszter vagyok. Tehát úgy értem, hogy mikor rendező vagyok, akkor a... Szóval nem, nincsenek... Semmiféle tudatos tevékenység. Semmiféle tudatos.
Előbb, mert hogy nő vagy.
Igen, most ez persze igen. Vagy hát akár azért, mert az én osztályom is. Vagy szóval most mindegy. Uh-huh. Tehát vagy lehetne véletlenszerű, hogy kinek köszönünk előbb, vagy kit üdvözlünk előbb. De ez csak a szisztéma. Rendezés közben az ember végzi a dolgát, szerintem a szakmáját megpróbálja, én magam megpróbálom magas színvonalon képviselni, és a fantáziámat és a mondandómat megfelelő szenvedéllyel közvetíteni, és nem bizonyára, hogy természetesen nyilvánvaló, hogy használok női eszközöket is, vagy amit hagyományosan annak nevezünk, de nem tudatosan, vagy szóval nincs, erre nem figyelek, vagy nem foglalkozom sem avval, soha nem is foglalkoztam avval sem, hogy férfiasabb legyek, avval sem, hogy nő egy. Először azt hiszem, hogy igazán nagyon mélyen, bár nagyon jó humora van minden ellenkező híreszteréssel szemben Székely Gábornak, aki az én mesterem volt a színművészeti főiskolán, és először akkor nevetettem meg nagyon, amikor másod év végén tehát ez az évvégi ilyen értékelésen a mindenféle jókat, szépeket mondott meg, kritikát is fogalmazott meg rólunk, és nekem azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy néha egy kicsit túl nőiesen viselkedek, és hogy szerintem jobb lenne, ha egy kicsit keményítenék magamon, vagy nem tudom most már így pontosan egészen felidézni, de ezt akkor már nem először mondta nyilván, mert akkor már két éve ugye hát végül is folyamatos napi kontrollba és visszacsatolásba voltunk vele, és akkor én egyszer csak így azt mondtam így a két év végén, hogy Gábor, ne haragudj, de muszáj azt mondanom, hogy egyszer, illetve akkor még azt hiszem nem tegeződtünk, utána tegeződtünk össze, tehát hogy tanár úr, ne haragudjon, de egyszerűen nem értem, hogyha felvett egy nőt, akkor mennyi erőfeszítést tesz még azért, hogy abból az egy nőből is férfit csináljon. És rettenetesen nevetett a Gábor, és az az igazság, hogy ezután soha többet erre nem hivatkozott. Lehet belátta, hogy egy nőből nem lehet férfit csinálni, nem tudom. Nem is akart különben, tehát nyilván nem ennyire hülyén, szóval lehet, hogy érthető, ugye, amit beszélek?
Érthető.
Igen, tehát, hogy nem férfit akar csinálni belőle, nem csak minden esetre ez zavarta őt, az a furcsaság, hogy ott egy nőnemű létezik.
Na, nem gondoltam, hogy ilyen női identitás beszélgetés
lesz, de azért még egyet szeretnék,
hogy viszont, ahogy abban, amit te választasz darabot, ami a darabban érdekel, ami megfog, abban azért biztos, hogy benne kell, hogy
legyen. Hát hogyne, mindenben benne van, hát pont az, hát hogyne, nagyon is benne van.
Például szerinted egy előadáson látszik-e, hogy nő rendezte vagy férfi? Vagy lehet-e ilyet mondani, vagy ez... Mert azért azt lehet rajta látni,
remélem,
talán, hogy
igen.
Novák Eszter rendezte.
Azt nagyon remélem, hogy lehet látni. Azt remélem nagyon, igen. Hát a barátaim azt mondják, hogy szerintük lehet. Vagy így, hát akikkel beszélgetek erről, úgy értem. De én azt is remélem, hogy lehet látni, hogy biztos, hogy lehet látni. Hát egyszerűen nyilvánvaló, hogy egy kicsit másképp gondolkodom a nőkről, mint a férfiak, és a férfiakról, mint a férfiak. Szóval, hogy de még egyszer mondom, most egy kicsit most már többet beszélek róla, tehát azért én létezem a magam természetességében a nap mint nap a hétköznapokban, és nem, végülis nem ebben foglalkozom, hogy nő vagyok-e, vagy férfi, hanem hát csinálom a dolgomat, vagy igyekszem jól csinálni.
Ha belehajszoltam így magunkat ebbe, de akkor most még eszembe jut róla, hogy is van abszolút nőszínésznőd, és van abszolút férfi színészed. Értem, az előbbi
de hogy lehetne színházat csinálni abszolút nőszínésznő és abszolút férfi színésznő?
Tehát, hogy egy ilyen nagyon megtestesítő típ, nő hogy is mondja rá? Tehát igenis a
igen, de szerintem ez a színháznak a dolga egyébként. Tehát nekem valóban van néhány olyan színész, aki ilyen értelemben a nemének is a különleges képviselője, de én szerintem enélkül valójában nem lehet színházat csinálni, mert a színdaraboknak sokasága feltételezi azt, hogy nemünk különleges példányait és képviselőit megtestesítsük a színpadon, mert nem lehetne történeteket elmesélni. Hát egyáltalán egy csomó olyan színdarab van, ami kifejezetten avval él, avval operál, és az a dolga, hogy megossza a nézőteret férfi és női nemre, tehát mondjuk nem tudom, mit mondok, hát mint a Mirandolina mondjuk például, vagy egyáltalán Shakespeare-nél is egy csomó olyan felvetés van, vagy az ahogy tetszik, vagy szóval nem sorolom most, tehát ahol egyszerűen igényli a történet az, hogy különleges példányok vitába és vitára és gondolkodásra szólítsanak fel, hogy hát már mégis hova álljunk. És ehhez szerintem szükséges ez. Meg hát az az igazság, hogy az is szükséges szerintem, hogy példát kell nyújtanunk a nemeink képviseletéből, akár női nem, akár férfi nem, egyszerűen kell. Különösen, hogy most egy picikét azért, ha ugye az elmúlt év tizedek tendenciáit nézem, meg a rengeteg felvételiző fiatal diákot, aki jön, egy kicsit olyan uniszexé kezd a világ válni. Divatból is, én szerint divatból is, meg bizonyos társadalmi szerepeknek az elcsökkevényesedéséből, hát számtalan olyan fiatal lép be egy ajtón, hogy egyszerűen, ha nem lát, persze látom, de mégis majd, hogy nem nehéz eldönteni, hogy fiú jött-e be az ajtón, vagy lány. És oda-vissza, tehát úgy kell nagyítóval kell keresni azokat a fiatal fiúkat a felvételin, akik mondjuk várományos férfi szerepre várományos kis alkatok, testek, lelkek. Szóval szerintem igen, ez a dolgunk. Ez így.
Jó, most hallgatunk egy kis zenét, aztán jó. Majd megpróbálok egy kicsit normális.
Ne haragudj, ezt én vagyok a hülyeséged, és ez nem is foglalkoztat engem annyira, mint most beszéltünk róla. Na mindegy.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I've walked in a road. comes, crawling up my stair. Here she comes, wasn't you the whore?
Színházi belépő, ez a műsor megy, Novák Eszter a vendégem. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy érzed magad mostanában a színházi bőrödben? Ennél egy kicsit...
Marha mi, rosszul.
Igen, hát mi gondoltam, hogy valamilyen választ fogok kapni, és ezt majd fogjuk még részletezni, de hogy szerinted... Ki kell ezt bekelni, túl kell élni valahogy, vagy pedig végleg be kell rendezkedni erre, ami itt most... ilyen lesújtóan látszik.
Hát most az az igazság, hogy ezekben a napokban olyan módon vagyok megrendülve a körülöttünk lévő események sokaságától, hogy lehet egy héttel ezelőtt kérdezed, akkor egy kicsit olyan bölcsebbnek és rezignáltabbnak tűnhettem volna, mint azt mondtam volna, hogy be kell rendelkezni, vagy be kell rendezkedni, és hogy ez így marad. Most valahogy nagyon, nagyon tulajdonképpen a megrendülést az apám váltotta ki, akit Novák Ferencnek hívnak, és egy Kossuth-díjas koreográfus, és ugye most az elmúlt 3 napban tele vannak vele a hírek, mert kilépett a Magyar Művészeti Akadémiából. Eddig is nagyon büszke voltam az apámra, most is azt gondolom, hogy egész különlegesnek tartom, hogy egy 82 éves ember gondolkodik, és reagál arra, ami körülötte van, és nem is akárhogyan, kivételes morállal, de igazából rendkívüli módon megrendít, hogy a 82 éves apámnak ebben kell foglalkoznia, aki mondjuk az egész életét a magyar kultúra, nem tudom, őrzéséért, ápolásáért, terjesztéséért, az egész életét és munkásságát ezért tette, vagy ezért nem tudok már magyarul se beszélni, éppen csak azért, mert a Színművészeti Egyetem tanáraként szorongva és drúkolva nézem a diákokat, az egész ország diákjait, akik értelmes válaszokat szeretnének kapni egy országnak a vezetésétől arról, hogy milyen a jövőképet illetően mégis milyen víziót gondolnak el, hogy hogyan lesz ennek az országnak a jövője. Tegnap érkeztek meg az egyetemekre az elvonás konkrét adatai. A Színművészeti Egyetem ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy jövőre a villanyt és a gázt sem fogja tudni kifizetni, de hát nagy egyetemektől is hihetetlen pénzeket vettek el, de közben ma volt egy bejelentés arról, hogy növelik az egyetemek költségvetését, teljesen értelmezhetetlen és érthetetlen minden, hát most nyilván igyekszünk mindannyian a saját eszközeinkkel tenni azért, hogy valamilyen párbeszédben kerüljünk a felelős emberekkel, és akkor hát ehhez képest ugye azon gondolkodni, hogy és akkor én belőlem hogy lesz majd még színházrendező, végül is tulajdonképpen nagyon nevetséges és kicsit dolognak tűnik. Természetesen az ember saját élete az nem nevetséges és kicsit dolog, hanem az az egy van, ami ráadásul most már fogyóba van, akárhogy is nézzünk, mert hiszen most már azért erősen középkorú vagyok, és bánt, hogy picit az bánt, hogy azt gondolom, most a visszakanyarodva a legelejére, minden szélsőséges megítélésen túl, vagy annak ellenére, az, hogy mondjuk nem véletlen, vagy az, hogy lehetőségem van néha megfogalmazni azt, amit a világról gondolok színházban, azt gondolom, hogy már bizonyítottam, hogy arra képes vagyok. Lehet azt szeretni, vagy nem szeretni, az egy másik dolog, de hogy tudok érvényesen beszélni az engem foglalkoztató, illetve az engem és a környezetemet foglalkoztató dolgokról, azt nem hiszem, hogy különösebben bizonygatnom kéne. Arról, hogy egyébként nekem lett volna, lenne, de inkább ezt azért már múlt időben mondanám, hogy lett volna készségem és képességem egy picikét mondjuk egy társulatot valamilyen értelemben a kezemben tartani. Nem azért beszélek így, mert nem feltétlenül színház igazgatásról, de mondjuk legalábbis olyan helyzetről beszélek, ahol mondjuk egy társulatnak az arculatáért, a művészi sorsáért, az általa hordozott jelentésekért tudnék nagyobb felelősséget is vállalni, mert egyrészt van hozzá szakértelmem, másrészt pedig vannak bizonyos összekovácsoló képességeim, amik szerintem fontosak ebből a szempontból. Tehát ezeket a képességeimet én már nem fogom tudni kamatoztatni. Tehát avval már így az elmúlt években úgy tulajdonképpen elkezdtem elrendeződni és leszámolni, hogy tulajdonképpen azért én biztos úgy fogom az életemet végigélni, hogy valami, amit szerintem jól tudtam volna csinálni, azt én már nem fogom tudni kipróbálni. Nem biztos, hogy ez baj egyébként, tehát nem csak hát ugye avval úgy el kell rendeződni, hogy azért az ember ne legyen sértett, meg ne pufogjon, meg mondjuk ne, de ezzel rendben vagyok. Az, hogy egyáltalán nem tudom, hogy lesz olyan színház, ahol lassan, ahol majd dolgozni lehet, az lehet, hogy egy kicsit azért kétségbe ejt. Tehát, hogy azt nem, nem, azt nem, azon még nem tudok elege, nem, még talán nem akkora vészcsengő még nem csengetett be, hogy azon úgy igazából érdemben és elmélyülten elgondolkodtam volna, hogy de mégis mi a majd nem mondtam, amit csúnya szót fogok csinálni.
Nem, hát színház mindig lesz, tehát ha semmi pénz nem juttatnak rá, akkor is lesz színház, és emberek színházat fognak csinálni, és azokat meg kell, hogy tanulják valakit, azt meg kell, hogy szervezze, meg vezesse, meg irányítsa, igen, meg rendezze valaki, és mindig lesznek, akik színházat fognak nézni. Éppen
igen,
tegnap
ez
este,
igaz, de
előtt este egy független színház folyosóján arra gondoltam szomorúan most, mert én nekem meg a színháznézői jövőm lesz ez, hogy nem bársonyfüggöny, nem szék, nem micsoda, hanem ilyen zugok, pincék, folyosói szorongások, mert vagyunk és leszünk, akik színházat akarunk
jó,
nézni,
igen,
és azok meg színházat
ez csinálni. Egy nagyon kicsit, ezelőtt egy fél évvel, most épp lehet, hogy nem vagyok annyira optimista, tulajdonképpen azt mondogattam, hogy szerintem eljön az idő, újra lesz underground. Tehát igazi rendes underground lesz, tehát tényleg fogunk pincékbe és egyéb penészes falak között ingyen nyilván színházat csinálni, kevés ám, de nagyon lelkes nézőnek. Tehát ez, és ott talán valami meg tud fogalmazódni, ami ha lehet bízni abban, hogy esetleg társadalmi szerveződések most erősödni látszanak egy kicsikét, talán vissza tudnak hatni egy kicsit tulajdonképpen a civilekre, tehát a civil szerveződésekre azok a gondolatok, amik majd a leendő underground-ból fognak felszivárogni. Tehát ez tulajdonképpen ebben lehet szerintem azért reménykedni valóban.
Önmagában vagy az, hogy a színház társadalmi szerepe szerintem ma fontosabb és jelentősebb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Hát igen, de egy kicsit zártabb is lett a rendszer. Egyszerre van két dolog, hogy van bizonyos értelemben nyitottabb lesz, amit tulajdonképpen fogalmazhatok úgy is, hogy hát csak az nem csinál színházat, aki nem akar, tehát bárkivel előfordulhat, hogy színházrendezővé, vagy színészé válik, vagy jelmeztő tervezővé, vagy díszlettervezővé, ami egyrészt szerintem jó a nyitottság, másrészt pedig nyilvánvalóan azért bizonyos értelemben a szakmaiság kihúlását is jelenti, vagy legalábbis a szempontok szétesését. Másrészt viszont zártabb is lett a rendszer, mert az elmúlt évtizedek tulajdonképpen egyre erősödő átpolitizáltsága valójában, tehát az, ahogy valójában a politika beszivárgott tulajdonképpen, nyilván, hogy nem csak a színházi területen a kinevezések és elosztások világába, tehát az, és ezt evelve nem csak az elmúlt két évről beszélek, hanem valóban mondjuk a rendszerváltás óta ez egy egyre erősödő tendencia, az tulajdonképpen szerintem mára valami kétségbejtő kontraszelekcióhoz vezetett. És plusz, hogy ugye egy olyan szakmában vagyunk, ami mint az egész ország éppen olyan nagyon ketté osztott, és az értelmes gondolkodásnak, vagy a józan gondolkodásnak túlságosan nagy terepe nem tud lenni, mert még ha az ember mérlegelve és okosan próbál minden érvet végig gondolni, akkor is valahova beskatujázzák politikailag, amit mondjuk én felháborítónak és vérlázítónak tartok és érzek, és ez tulajdonképpen a munka lehetőségeket is meghatározza. És hát most nem akarnám név szerint felsorolni azokat a nem jelentéktelen rendező kollégáimat és barátaimat velem együtt, akinek például most ebben az évben, a következő egész évben nem látjuk, hogy egyáltalán lesz-e valamilyen dolgunk. És azért ez csak összefügg. Mármint olyan dolgunk, hogy megkeres egy színház, és azt mondja, hogy nem rendezné le valamit. Tehát ilyesmi. És hát érted, lehet tehát elolvastam most az Attilának, a Vinyánszky Attilának a Nemzeti Színházas pályázatát, amit most nem akarok erről egyáltalán beszélni, de csak egy valami jelentős dolgot szeretnék róla mondani, hogy miközben a magyarságról, a magyar identitásról, a színház és a hazafiság kapcsolatáról sokat beszél a pályázat, amivel szerintem semmi probléma nincs, tehát nem ezt virtatom, de mégiscsak amikor felsorolja, hogy milyen rendezőket kíván meghívni, ott egy orosz, egy román és egy francia rendező van, azt hiszem felsorolva, igen, amit természetesen még véletlenül se lehessen félreérteni. Szerintem nagyszerű dolog, hogyha jönnek a világ más tájairól Magyarországra rendezni. De vajon nincsen magyar rendező, akinek igen, helye volna?
Egyetlen rendező neve tehát nem nincs, ott nincs, el abban a pályázatban.
Magyar rendező magyar, nem. Igen, igen. Nem, igen. Nem. Tehát nincs ő rajta kívül magyar színházrendező, akinek helye volna a Magyar Nemzeti Színházban. Thank you.
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután. Novák Eszter a vendégem, akivel mostantól kezdve úgy szeretnék csinálni, mintha ez egy teljesen normális színházi szakmai jellegű műsor lenne, és
jó.
Abszolút aktuális eseményektől és politikai körülállásoktól függetlenül.
Bocsánat, kérek. Ne, vagy,
én,
de
én,
valami
én
eléggé kikerülhetetlen, ne, hogy
persze,
erről beszéljen
világos,
az ember.
Világos. Úgyhogy az jutott eszembe, hogy te, aki tanítasz a Színház és Filmművészeti Egyetemen, most viszel egy zenés-színés osztályt, ez a második ilyen osztályod. Olyan 10 évvel ezelőtt, 1-2 évig tanítottál Marosvásárhelyen is. Ami, hát nyilván egy másik időszak is volt 10 évvel korábban, meg egy másik főiskola. Nagyon nem lehet összehasonlítani? Tehát nagyon nagy a különbség Marosvásárhelyen egy színi egyetem, és Budapesten egy színi egyetem, és a diákság, meg a tanítás?
Nem. Szerintem nincs
tehát
különbség.
Tehát ugyanabból van.
Hát az egyetemben nyilván, tehát a két egyetem között nyilván, hogy van, vagy volt különbség, de az a fiatal, aki színész akar lenni, és mániákus, az szerintem a világ minden pontján nagyon hasonlíthat egymásra. Nekem nem volt ugyan szerencsém más külföldi országokban ebben találkozni, de nem tudom, illetve ilyen workshopokon igen esetleg, de nem tudom elképzelni, hogy az más lenne. Ezek mániákusak, megrögzöttek, ki akarják szakítani a falakat maguk körül, és az a meggyőződésük, hogy ezt úgy kell tenniük, hogy a színpadon ők különböző személyeket alakítanak, és erre kell őket megtanítani, hogy azt hogyan lehet a legnagyszerűbben. Szóval nem, ebben nincs különbség. Meg egyébként én előtte én tanítottam már a színművészetén rendezőket is, a Gábor mellett, a Székely Gábor mellett, meg ilyen kurzusokat, meg időszakokat kaptam, milyen felkéréseim voltak más színész osztályokba is. Nem találok különbséget. A legnagyobb különbség az igazából abban van, hogy az tehát nekem a tanításban, ami nagyon fontos nekem, a fordulatot tulajdonképpen a saját osztály indítása hozta, mert 2 hónapot vagy 3-at rendkívül sikeresen nagyon könnyű tanítani. Tehát az egy már teljesen más típusú feladat, mint eltervezni egy osztálynak az éveken át tartó, szisztematikus, egymásra épülő, tudásbevitelből álló oktatását, és ez volt tulajdonképpen az új, a nehezebb, és a tulajdonképpen emberpróbálóbb, de izgalmasabb feladat. Ez ugyanolyan dolog, mint hogy egy társulatot, tehát egy társulat tagjának lenni, aminek nem hiszem, hogy van párja, eredményesség tekintetében, tehát egy társulat tagjának lenni, vagy azt abban rendezőnek lenni, az egy hosszú távon, éveken keresztül, az tulajdonképpen egy sokkal nehezebb és nagyobb felelősséggel járó feladat, mint oda menni egy bármilyen társulathoz, és 2 hónap alatt végtelen hatást elérni, és hihetetlen sikereket abban a pillanatban azokkal a színészekkel. Tehát egyszer lehet csodát csinálni, vagy a fecske a nyarat, és aztán a második munka az mindig sokkal nehezebb. Tehát, hogy nincs különbség, és csak ebben, hogy az Marosvásárhelyen is nagyon nagyszerű tanítványokkal találkoztam, van néhány, akit most már jól ismerünk, ugye akár az országból is, mert a Zajzon Zsoltot, vagy a Darabont Mikoldot és tanítottam, vagy taníthattam ott Marosvásárhelyen, vagy a Péter Hilda is abban az osztályban járt, tehát megnevezhető büszkeségeink vannak. Hát most már azért sok ideje tanítok, most ugye a Miskolci Színházban nagy fordulat van, vezetőségváltás volt, fiatal rendezők, Kis Csaba vezeti a Miskolci Színházat, sok fiatal rendező, és úgy kezdték az évadot, hogy Szőcs Artúr csinált egy ilyen kiránduló színházat, tehát elgyalogoltak Miskolcig, és a Mi és Miskolc című előadást megcsinálták, és akkor leültem a nézőtérre annak a bemutatóján, és egyrészt meghökkenve, másrészt megrendülve, másrészt hát önmagamon fanyarul nevetgélve tapasztaltam, hogy most hirtelen nem emlékszem pontosan a számra, de azt hiszem a tizenvalány szereplőből 9 valamilyen formában a tanítványom volt. Vagy osztályomba járt, vagy csináltam neki, mint iskolás előadást, vagy kurzust tartott. Tehát, hogy azt hiszem, tehát 9 voltam.
De büszke voltam rájuk, nem?
Hát marhára büszke voltam, és egy kicsit megvoltam rendülve a saját öregedésemtől. Tehát, hogy azért ez már nem, tehát, hogy ez már nem vicc, tehát nem az, hogy van egy-két tanítványom, hanem az, hogy ezek itt elöntötték a színpadot, és én meg már hány éves vagyok.
És vajon a te pedagógiai működésedet, tehát te személy szerint a tiédet, az befolyásolja, hogy kivel tanítasz együtt? Tehát voltál a Székely Gábornak tanársegédje, aztán az Asherral vittél egy zenésosztályt, és most Selmeci György a társ tanárod a főiskolán.
Ezt úgy mondanám, hogy a saját a pedagógiai tevékenységemet hát nem tudom, hogy az jó szó-e, hogy befolyásolja. Én inkább azt mondanám, hogy hatással vagyunk egymásra tulajdonképpen. Arról nem beszélve, hogy azért ez a népsor nem elég páratlan, tehát én tulajdonképpen mindettől a három embertől rettentő sokat tanultam, és tanulok. Tehát a tanulást, mint egy ilyen befejezhetetlen emberi folyamatot értve, tehát a Székelytől mondjuk tényleg igazán sokat tanultam a tanítás módszertanából. Az Ashernek ugye az volt az első, tehát az Ashernek is, és nekem is egy tulajdonképpen az az első osztályunk volt, illetve a Tamásnak, aki azóta rektor, az utolsó is. Ott tulajdonképpen együtt próbáltuk egymástól, és együtt megtanulni azt, hogy hogyan kell egy évekre felépíteni egy tanmenetet. Különösen, hogy ez volt a felkérés tulajdonképpen a Székely részéről, aki akkor rektor volt, hogy ennek a zenés-színész szaknak a picit újfajta metódusát építsük föl. Az Asherrel azt mondanám, hogy a világ a legszórakoztatóbb dolga volt közösen tanítani. Tehát én egyszerűen olyan boldog vagyok, hogy éveken át hallgathattam a hozzászólásait a tanítványokhoz, vagy nem tudom. Szóval nagyon jól szórakoztunk, szerintem kölcsönösen mind a ketten. És tőle talán a legnagyobb dolog, amit inkább azt mondanám, hogy szeretném megtanulni, hogy nem nagyon ismerek az Ashernél kíváncsibb embert. És szerintem a kíváncsiság az rettenetesen fontos dolog. A tanításban tulajdonképpen egy természetes gesztus, de az, hogy a világra kíváncsinak lenni, és nem bezáródni, és nem duzzogni és durcogni, és nem folyton a saját megszokott köreinken futni, az szerintem nagyon nagy dolog. A Selmeci Gyuri meg már ebben az előző osztályban is ugye részt vett az Asherrel való osztályunkban, milyen zenei vezetőként, és azért is hívtam őt, mert hát őtől le azért a zenés színházról, meg egyáltalán a zenés gondolkodásról szakszerűen, tehát szakmailag is nagyon-nagyon sokat tanultam, és nem is akarnám nélkül elképzelni a további jövőt e tekintetben.
Hallgatunk zenét, és folytatjuk.
Thank you.
Színházi belépő. Ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, mindig elrontom, nem ezt a sorrendet akartam alkalmazni, Novák Eszter a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én pedig Stuber Andrea vagyok, mint ezt már így előjáróban megemlítettem. No, hát mondtad, hogy elképedtél, hogy hány tanítványod öntött el hirtelen a színpadot Miskolcon, de mondjuk ezzel összefüggésben az jutott eszembe, az az én tapasztalatom, hogy a színház tulajdonképpen fiatalít, a színházat csinálni az fiatalít, önmagában a tanítás is fiatalít, tehát te csak egyre fiatalabb leszel ilyen értelemben.
Mert ebben reménykedhetünk, ugye? Ilyen minden reggel, és csak a tükörben elnézem az ember, igen.
Na most, hát többször voltál te annak részese, hogy kezdő, induló, alakuló színház. Ban voltál jelen, mint rendező, de igazából ez, amit ilyen kicsit fájó szívvel említettél, hogy a társulat, hogy abban folyamatosan hosszan együtt dolgozni, ezek nem tudott sokáig tartani egyik alkalom sem, vagy egyáltalán nem is lett, mert hogy egy-két esetben komolyan jelentősen megpályáztál alkotótársaiddal együtt színházat, és nem kaptátok meg. Tehát ha jól gondolom, akkor tulajdonképpen soha nem adatott meg neked az, hogy egy hosszabb szakaszon.
Hát csak az új színházban. Az új színház, az négy év
az
volt.
Négy év, tehát
az azért azt ne felejts. Hát, azt, hát most már az életem, tehát mondjuk 15-16 év történetét végignézve, az a négy év nagyon soknak tűnik, mert azt soha nem követtem még egy másik másfélnél több se. Tehát igen, az végül is azért négy-öt év az tulajdonképpen alkalmas idő arra, hogy hát, hogy jelentősebb eredményei szülessenek a közös gondolkodásra, készségnek. Tehát az már azért jó idő. És hát az nagyon kivételes volt, azért úgy kezdeni el egy pályát, hogy egy ilyen alakuló társulatban benne lehet lenni, az csodálatos dolog, épp ezt néztem Miskolcon is, hogy olyan tulajdonképpen szívet merengető, és hát ilyen jó értelemben irigylésre méltó is volt az az irdatlan energia, ami ott belengte azt az egész teret, az a felhajtó erő, ami az újat akarás, a megmutatni vágyása, tehát a közösen megmutatni vágyásnak az ereje, az marha nagy dolog szerintem. Az jó, hogyha, tehát én boldog vagyok, hogy három jelenlegi tanítványom ennek részese lehet, mert hiszen ez azért egyre ritkább, hogy ennek egyáltalán ezt megtapasztalhatja valaki. Szóval ez jó.
Legutóbb a Kamaraszínház pályázatára adtál be pályázatot, ez 2 vagy 3 éve volt, és hát láttam most abból az időből egy interjút, amiben nem mintha nagyon magyarázni kellett volna, tehát elmondtad, hogy miért és hogyan gondoltad, kikkel és mi módon, hogy úgy gondoltad, hogy ide most meg lehet ezt próbálni, mert valószínűleg az előző igazgatónak nem fognak adni még 5 évet, és az ahhoz szükséges, nem tudom én, 500 millió forintot, vagy ilyesmit. És aztán megkapta az igazgató a színházad, de a második fele, tehát végül is az valóban nem teljesült, és az a színház az megszűnt, azt megszüntették azóta. Ezt mit akarok én erről kérdezni? Igen, tehát, hogy ma már tulajdonképpen az se nincs, hogy az ember egy színházat megpróbál átvenni és megvalósítani valamit, mert semmire nem lehet most már. Gondolod? Tehát ez így a tervekből, amit én az elején mondtam, hogy te még lehet színházvezető, valóban azt gondolod, hogy ezek a lehetőségek egyszer s mindenkorra megszűntek, mert ahogy most itt ebbe a lefaragott állapotba be lesz állítva a magyar színházi élet, akkor ez van, és ebbe nem kell, és nem is lehet belehelyezkedni.
Hát a lefaragottság miatt se, a röghöz kötöttségek miatt se, a kapcsolati tőke hiánya miatt se, nem is vágyom persze ezekre a kapcsolati tőkikre egyáltalán, amire ez szükség van, tehát nincs ebben semmi baj. Nem, én most ezt azt gondolom, illetve azért egyet azért hozzá szeretnék tenni, mert most egy kicsit olyan, mint hogy folyamatosan csak a körülményeinket szidalmaznám. Az ember természetesen azért magában is kell keresse az eredmény, vagy a jelenség okát, tehát azt gondolom, hogy valahogy én bennem azért igazság szerint nem volt elég harci kedv és felhajtó erő. Nem is tudom, talán még az is lehet, hogy egy kicsit a generációnkba se. Vagy szóval már úgy értem, most nem mint korosztályos generációt, csak mint mondjuk színházrendezői generációt, hogy biztos, hogy ezt ennél egyszerűen sokkal jobban kell akarni. És nem telen eszközökről beszélek, vagy valamiről, hanem hogy olyan igazán egyszer engem nagyon érdekel az asztrológia, illetve most elég rég nem foglalkozom vele, de érdekelt egy időben nagyon, és most is szívesen foglalkoznék vele, hogyha lenne rá időm. Mármint a rendes asztrológia, szóval most nem a Nőklapjának a kis cikkeiről beszélek. És akkor, amikor először megcsinált egy asztrológus az én képletemet, aki nem is ismert engem egyáltalán, tehát, és ez nagyon-nagyon nagy élmény volt, iszonyú különleges volt, hogy ül velem szemben egy számomra teljesen idegen ember, nézeget egy papírt, egy kör alakkal föl van ugye szabdalva 12 részre, és beszél egy valamiről, ami azon a papíron van, és az a valami az én vagyok, és rettentően hasonlít arra, aki én vagyok, tehát ez isteni nagy élmény volt. Na és ő azt mondta, hogy hát ő ezt egy olyan ember képletét látja itt, aki bármit elérhetne az életben, ha akarná, csak az a baj, hogy nem akarja. Körülbelül ez volt az összefoglalás. És én akkor ezen nagyon mulattam, és kicsit azt hiszem talán meg is sértődtem. De azóta már egyébként azt gondolom, hogy tényleg azt hiszem, hogy ennél jobban kell akarni dolgokat. Szóval én egy ilyen kicsit, nem lehet rólam gondolni, de valójában én tulajdonképpen egy kicsit ilyen depresszív alkat vagyok. És hogyha azt azért nem lehet gondolni, mert irdatlan mennyiségű energiám van a munkában, ha dolgozom, és kicsit ilyen workaholic vagyok, tehát munkamániás, és az éltet, és mivel ugye én nekem olyan a munkám, amiben más emberekért kell felelősséget vállalnom folyamatosan, ezért az egyszerűen nem engedi meg számomra azt egy adott munkahelyzetben, hogy elengedjem magam, de ha éppen nincsen munka, vagy nincs mit tenni, vagy csinálni, akkor hát én bizony hetekig, hónapokig netán még évekig is nézegetném a tiszafámat egy ablakon kinézve, vagy passziánszoznék a számítógépen éjszaka, amit teszek is egyébként, vagy keseregnék a világ dolgain, vagy éppen nem keseregnék, hanem olvasgatnám, amit épp kedvem van, azt persze egyébként egyre ritkábban, tehát hogy én bennem van valami tehetetlenség azért, az az igazság, és az nem kenhető másra, az enyém. Az én saját külön melankóliám, ahogy Mélaság mondja. És most röhögcsélek rajta, mert ez nem annyira jó, mert ez sokszor szenvedést okoz azért az embernek, persze, vagy nem fájdalommentes dolog, de van, azt kész.
És ha az ember tanít leendő színházcsinálókat, akkor...
Akkor ezt titkolja.
Akkor ezt titkolja. De
milyen titkolja? Milyen? Nem és, is hiszem,
mire
hogy
a... tud, nem is az, hogy mire tudja őket tanítani, hanem mit lehet mondani nekik, amitől...
Nem, bocsánat, nem titkolja, csak a kétségbeesést megpróbálja. A kétségbeesést meg a dühöt, azt megpróbálja megtanítani, hogy milyen termékeny energiává lehet fordítani.
Tehát ezt próbálja megtanítani.
Igen, hogyha ez fontos, szerintem ez fontos. Igen. Mit lehet nekik mondani?
Most mondtál valamit, ami felé őket lehet terelni, igen, hogy hogyan dolgozza fel az ember pozitívan azt, ami egyébként negatív körülötte.
Meg egy picit átalakul különben most szerintem tehát mindennel, most nem is panaszkodva, de muszáj egy kicsit most már edzeni szerintem az ifjúságot arra, hogy próbálja meg több lábon állva elképzelni az életet. Tehát
ne tegyen fel mindent erre.
Hát azt én nagyon szeretném. Én azt úgy nagyon szeretném, ha nem lenne egy kétségbejtő helyzet. Tehát nyilván azt szeretném a legjobban, ha a tanítványaim annyira vértezettek lennének, és olyan iszonyú tehetségesek, hogy megkerülhetetlen legyen őket dolgoztatni, de hát hiszen tudjuk, hogy nagyon nagy színészek is sokszor munkanélkül maradnak. Nem egy életre, de két hónapra, fél évre, nem tudom. Tehát, hogy arra edzeni, hogy azt hogy az most már valószínűleg az életünk része lesz, hogy hol van munkánk, hol nincs munkánk, és amikor nincs munkánk, akkor is meg kell találjuk azt a dolgot, amiből, nem tudom, eltartjuk a családjainkat, vagy fenntartjuk önmagunkat, vagy megvesszük a kenyeret, és hogy nem kell attól azért annyira kétségbe esni. Ilyen szempontból mondjuk én sem vagyok kétségbe esve. Jó, van is egy valamilyen fajta biztonság körülöttem olyan értelemben, hogy nyilván nem hagyná a családom, hogy ilyen halljak, de hát mondjuk ez nem is, ez a veszély nem fenyeget éppen, de azért én azért sem vagyok kétségbe esve, mert azért nem esik le a karika gyűrű a kezünkről, ha néhány olyan munkát is elvégzünk, ami nem feltétlenül vág a szakmánkban, vagy amit esetleg azért végzünk, mert be kell fizetni a telefonszámlát, és szeretném, ha ezt a tanítványaim is értenék.
Még egy utolsó kérdésre talán van idő. Jó. Van-e szerző darab, ami téged most olyanként foglalkoztat, hogy arról szólna, ahogy élünk, vagy amit érzünk, vagy...
Itt most már lesz egy look, mert kell egy kicsit gondolkoznom, de ezt gondolom, ki tudjátok majd vágni.
Igen,
jó.
Igen. Tehát, hogy mint rendezőt foglalkoztat-e olyasmi, ami értem. Ma nagyon mondana neked, nekünk megszólalna.
Hát, figyelj, engem az foglalkoztat, mint rendezőt, most már nem is kis ideje, most már azért egy jó 2-3 éve, hogy egyáltalán mi az, ami érdekelni az embereket, amivel az immunitást vagy a közönyt meg lehetne piszkálni. Mi az, amit szívesen? Szóval, hogy nagyon nehéz. Szerintem nagyon nehéz most megtalálni a mondandót. Most harcosabb kedvembe vagyok, és most így egy pár éve meglepően foglalkoztat az ugye az általam korábban egyáltalán nem kedvelt Bertolt Brecht nevű szerző, mert olyan végtelenül érvényesnek érzem, hogy szüntelen meglep. De azért inkább az az igazság, hogy az motoszkál bennem, hogy mi mindenről kéne beszélni, de nehezen találom a... Vagy anyagot nehezen találok hozzá, vagy a formáját nem találom könnyen, vagy pedig ilyen kicsit felemás választásaim vannak azért, mert mondjuk részben, mint mondjuk a Centrálban most rendeztem egy kortárs angol darabot, amit egyszerűen azért választottam, mert részben kielégítette a világról való mondandómat. És aztán, de nem tudom, visszakérdezhetek? Mit szeretnél látni színházban?
Nem tudom, azt nagyon szeretném látni, igen, azt, amit érzek. Tehát azt szeretném látni színházban, hogy igen, mások is ezt érzik, ezt a tehetetlenséget, ezt az elkeseredést, azt, hogy talán mégsem leszünk egészen lenyomva. Én, a színház az egyetlen hely, ahol én célközönségnek érzem magam, mert egyébként sem a televízió, sem az újságú. Tehát, és ezt szeretném még célabb közönségebbnek érezni magamat a színházban, de nem tudom, hogy milyen darab kapcsán, de azt nem is dolgom tudni. Azt majd ti fogjátok tudni.
Igen, szeretném, ha megtalálnám ezeket a darabokat, vagy ezeket a helyzeteket inkább, ahol megcsinálhatom.
Hát akkor ennek együtt drukkolunk. Köszönöm szépen Novák Eszternek, hogy eljött.
Jó lett ez a vége, szerintem.
Jó. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Elköszönök Novák Esztertől is, aki a vendégem volt.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Viszont hallásra.